Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Text megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy mennyiben változott tavaly óta a 100 leggazdagabb magyar listája, és természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonvonalban itt van velünk Szakonyi Péter, újságíró, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány felelős szerkesztője. Szervusz Péter, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz!
Megjelent a 100 leggazdagabb magyar idei kiadása, sőt, ha jól tudom, akkor éppen ma kerül majd az újságárusokhoz. Kezdjük is talán azzal, nyilván mindenkit ez érdekel a legjobban, hogy kik is vannak az élbolyban, kik a leggazdagabbak?
Hát igazán nagy átrendeződés az első 10 az élbolynak nevezett csoportban nem nagyon van. Csányi Sándor őrzi első helyét, még annak ellenére is, hogy a járvány és a járvány követő, illetve a járvánnyal együtt járó gazdasági visszaesés azért őt is elég kedvezőtlenül érintette, a vagyona több mint 50 milliárd forinttal csökkent a tavalyi, vagyis a 2019-es felméréssel összevetve. A második helyre viszont Gattyán György jött föl, és a harmadik lett csak Mészáros Lőrinc. Tehát így módon az első három között egy helycserével módosultak a tavalyi adatok. Érdekes, hogy a nyolcadik helyre bejött Jelinek Dániel, aki az ingatlan fejlesztés és az ingatlan gazdálkodásnak egy fiatal, nagyon dinamikus szakértője, befektetője. Amúgy a teljes vagyona az első 100 embernek mint 60 milliárd forinttal csökkent, és rögtön meg kell jegyezni azt, hogy ez csak a járványt követő krízis első szele, hiszen mi a március-április és a május első felében tapasztalható jelenségeket és tőzsdei árfolyamokat vettük és tudtuk figyelembe venni. Magyarul ez az első következménye, ez a vagyoncsökkenés a járványnak. Nagyon valószínű, én tartok tőle, és ne legyen igazam, hogy a jövő évi, a 2021-es 100 leggazdagabb magyarban egy jóval jelentősebb, egy jóval nagyobb vagyoncsökkenéssel lehetünk felkészülve.
Tulajdonképpen már utaltál is a metodikára, vagy a módszertanra, de azért térjünk ki még erre egy kicsit részletesebben, hogy mi alapján lehet felállítani ezt a rangsort, mit használtok fel az összeállításkor?
A legfontosabb az, hogy a publikus adatokat használjuk, amik mindenki számára hozzáférhetőek. Tehát a cégekről megjelent üzleti adatok, éves jelentések képezik az alapját minden évben, immár 19 éve a 100-as rangsor felállításának. A másik, ami nagyon fontos, sajnálatos módon azonban nem jellemző, a cégek tőzsdei árfolyama. A magyar cégeknek csak egy töredéke van jelen a budapesti értéktőzsdén, vagy másutt, mint például a Wizzera londoni tőzsdén. Nyilvánvalóan a tőzsdei árfolyamokat minden évben a március 31-i záróárfolyamot, idén pedig az április végi záróárfolyamokat tudtuk, kellett figyelembe vegyük. És a harmadik, azt gondolom talán a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb, legyünk egy kicsit pontosabbak, azok a szóbeli közlések, amit az érintettek adnak nekünk, hiszen mindenkivel, aki erre hajlandó, és aki van annyira őszinte, hogy leül újságírónkkal vagy velem, és végigbeszéljük az elmúlt évet, és ő, hiszen ő tudja a legjobban azt, hogy a cége vagy a cégei az elmúlt évben milyen teljesítményt nyújtottak, milyen problémával küzdöttek meg, vagy milyen sikert értek el. Tehát a személyes közlés, a beszélgetés a másik nagyon fontos összetevője egy vagyonértékelésnek.
Vannak, lehetnek olyanok, akiknek egyébként ott lenne a helyük, de nem akartak, nem akarnak szerepelni a kiadványban, vagy akár az általad is felvázolt metodikával, módszertannal nem mutatható ki a vagyonuk nagysága?
Ez minden évben felvetődik ez a kérdés, és természetesen van ilyen. Nagyon sokan vannak, akik beférnének a 100-ba, netán még az első 50-be is, de nekünk az az elvünk, immár 19 éve, hogy csak tiszta eredetű vagyont veszünk figyelembe, és csak transzparens működést tudunk vizsgálni. Tehát meg lehet, hogy valakinek az otthoni páncélszekrényében aranyrudak százi hevernek, de hát ez messze van a transzparenciától. Mint ahogy messze van a transzparenciától egy csomó olyan tevékenység, ami nagy pénzt fial, viszont nem biztos, hogy egy ilyen kiadványba tartozik, gondolok fegyverkereskedelemtől kezdve a különböző bűnözéssel, vagy szürke gazdasággal, fekete gazdasággal kapcsolatos üzleti tevékenységig.
A kiadványban nem csak a leggazdagabbak szerepelnek, hanem közlitek a legbefolyásosabb személyek listáját is. Kik szerepelnek ezen a listán?
Hát itt aztán igazán nincs nagy változás a tavalyihoz képest, hiszen olyan egetrengető átrendeződés, mint mondjuk a 2014-es, amikor ugye Simicska Lajos kikerült a kedvezményezettek köréből, és ennek következtében az ő hozzá kapcsolható személyek is kikerültek a befolyásranglistából, nem találhatók. Az idei, hogyha valaki megnézi, ez egy 50-es ranglista, és ez hangsúlyozottan szubjektív, tehát itt nem a vagyon dönt, hanem megkérdezünk 11 politikai elemzőt, hogy állítson sorrendet azok között, akik a közéletben és a gazdasági életben jelen vannak, hogy kik a legbefolyásosabbak, és biztos minden hallgató meg fog ezzel lepődni, a legbefolyásosabb Orbán Viktor.
Az elmúlt percekben Szakonyi Péter újságírót, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány felelős szerkesztőjét hallották itt az Üzleti Reggeliben. Köszönjük szépen!
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén is megtartották az általános iskolások pénzügyi tudatosságát felmérő pénzokos kupát. A versenyt szervező pénziránytű alapítvány oktatási igazgatója Merényi Zsuzsanna azt mondta, a nemzeti alaptanterben nincs pénzügyi ismeretekkel foglalkozó óra, sok gyerek otthon sem sajátít el ilyen tudást, ezért ingyenes edukációs programot indítottak.
Kutatásokkal szoktuk megerősíteni, hogy hova is tegyük a hangsúlyt a mi tevékenységünkben, és azt tapasztaljuk, hogy egyrészt valóban a családok pénzügyi kultúrája sem homogén, és ezen belül meg különösen a családi költségvetés készítésben, a nemzetközi összehasonlításban eléggé hátul kullogunk. Ezen kívül a NAT tartalmaz pénzügyi neveléssel kapcsolatos célokat, de óraszámú direkt erre a témára nem fordít, hanem tantárgyakba csöpögtetve jelenik meg. És mi próbáljuk ebből kiemelni, és egy picit nagyobb hangsúlyt tenni mellé, mert azt gondoljuk, hogy a felnövekvő generáció nem fogja tudni nélkülözni a magánéletében sem, meg hát bárhol vezetőként, beosztottként a felnőtt életében, munkájában sem ezeket az ismereteket. Ha valaki egy gyermekéért elkötelezett szülő törje azon a fejét, hogy hogyan lehetne test közelbe hozni, akkor mi létrehoztuk letölthető applikáció formájában a pénzügyi hősképzőt, és ott 11 leckén idézőjelbe keresztül kell megküzdenie különféle kihívásokkal, pontokat gyűjteni. Ha viszont olyan szerencsés, hogy pedagógus is van, aki segít, akkor ez bankvelem programba tud becsatlakozni, és ott tudáspontokkal gyűjtöget, és a tudáspontjait viszont valódi húsvér ajándékokra, élményajándékokra, játékokra tudja elhasználni, felhasználni.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét itt van velünk Hornyák József, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet a börzén, illetve a forint piacán?
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, a korábbi mínuszt ledolgozta a Bux Index, immár stagnálást, nagyon enyhe emelkedést mutat. A Magyar Telekom és a MOL papírjai stagnálást mutatnak, az OTP és a Richter pedig emelkedik 0,2, illetve 0,4%-kal.
Forint?
A forint árfolyamában csak kisebb elmozdulásokat láthatunk. Az euró-forint kurzus 346,2-es szinten áll, a dollár-forint pedig 306-os szinten.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.